125 éve született Kisfaludy Strobl Zsigmond egész hosszú cikkben mutatott be a pályáját.
Nem volt tudatos ez a választás. Ez a műgyűjtés, műpártolás rovatban szerepel. Szoktam foglalkozni gyűjteményekkel, magángyűjteményekkel, magángyűjteményekben található, kiemelkedő, nagyon sokszor védett műalkotásokkal. És hát most ez a debreceni műgyűjtői köröm, nagyon sokan az inkognitójukat kérik érthető okokból, most már dunántúli fővárosi gyűjtőkkel is szaporodott, gyarapodott. Most ismét egy debreceni gyűjteményben lévő Kisfaludy Strobl Zsigmond szoborra bukkantam, és van talomba néhány ilyen, már az anyaggyűjtés is folyamatban van olyan, ami le is zárult. És hogy mikor, melyiket közlöm a folyóiratban, azt próbálom oly módon tudatosan válogatni, hogy valamilyen kerek vagy félkerek dátumhoz is kapcsolódjon. És amikor a Kisfaludy szobrot több hónapja, lassan egy éve is már, hogy láttam, és tervezgettem, de azt amikor néztem, hogy 1884. július, a születés, akkor 2009-re át fogom tolni, leadtam volna én ezt már tavaly is, és mondom, hogy ad egy ilyen plusz aktualitást, hogy a születésének 125. évfordulója. Most itt a védett műalkotásoknál, vagy a nagyobb gyűjteményeknél nem csak az a szempont, hogy Debrecenhez kapcsolható alkotó legyen, hiszen nagyon örömteli, hogy nem csak itt és a környéken olvassák, hanem gyakorlatilag Kisvárdától, vagy Mátészalkától Kőszegig, illetve a határon túli magyar közművelődési intézményekhez is eljut elég sok helyre, tehát ott is olvassák. De az alapvető orientáció az azért mondjuk 60%-ban még inkább Debrecen és a régió.
Jól emlékszem, hogy itt Debrecenben ledöntöttek egy szobrot, mert olvastam ugyan a cikket, de mert...
Igen, ez pontosan a Kisfaludynak a Tisza szobra volt, amit aztán újra állítottak, és majdnem az eredeti helyére, most a klinikák bejárata előtt, vagyis egészen pontosan a bejárattól néhány méterrel balra látható. Egy Kisfaludynak van több köztéri szobra, vagyis nem csak ez. A református prédikátor szobrok egyikére is ő kapott megbízást. Hát a szobor döntésben a Tisza szobor az ugyanolyan sorsra jutott, mint a trianoni emlék szobor, a magyar fájdalom szobra. Egy időben mind a kettőt egy helyütt rejtegették. Az 50-es, 60-as években Tisza István például a magyar fájdalom szobrával együtt egy pincében szénnel beborítva rejtőzött el az árgus szemek elől. Aztán ezt őrizték Hajdúböszörményben is, utána pedig a magyar fájdalom szobrával együtt a Holló László Emlékmúzeum kertjében volt a földön. A visszaállítást aztán a Debreceni Városvédő Egyesület kezdeményezte, meg különböző alapítványok segítették, a város is hozzájárult, mind a kettő régi fényében tündöklik csak, hát szomorú emlékeket kelt fel, de a szobor, a köztéri szobornak egyébként ugye megvan az a funkció is, hogy mindig mementóként is szolgál. Tehát nem csak valamilyen múltbeli érték, vagy valamilyen értékrendnek a megfogalmazása, hanem figyelmeztetés is a jelennek és a jövőnek is. A szobroknak sajátos sorsuk van, szinte minden esetben. A szoborsorsok, azok igen tanulságosak tudnak lenni. Nem kell egyébként azon csodálkozni, hogy egy másik rendszer az előző rendszerben állított szobrot, hogyha az olyan alakról szól, amit az új rendszer nem tud emblémaszerűen kezelni, akkor azt ledönti. A műalkotásnak a minőségét egyébként, tehát a művészi minőségét sok esetben nem is befolyásolja az, hogy kiről készült. Az más kérdés, hogy Sztálinról és Leninről tucatjával készültek gicsek, viszont művészileg lehetne azért jó színvonalú Lenin szobrot találni, elvonatkoztatva most attól, hogy ki tábrázol. Kisfaludi egyik vallomásában egyébként maga is nem csak a saját szobrainak a ledöntése miatt fejezte ki fájdalmát, hanem hozott nagyon sok példát még erre. Hát rendszerek jönnek, mennek, politikai nézetek változnak, az igazán jó műalkotás azonban megmarad jó műalkotásnak. Sok színes hír van. Ebben is a Múzeumi Kurér, illetve a Képes Hírek, Tárlatnéző, Képzőművészeti Figyelő rovatokban, sőt, még ugye a leadás előtti közvetlen egy-két hétnek az eseményeire is igyekeztem kitekinteni, tehát a 2008 decemberi eseményekre. Itt inkább helyi vonatkozásokat emelnék ki, akkor egyet-kettőt, ami nem feltétlenül csak a helyhez kötődik. Az egyik esemény még tavaly novemberben Putnokon történt, ahol kollégánkat, munkatársunkat, a Lícium médiaportál főszerkesztőjét, Arany Lajost Holló László díjjal tüntettek ki. Számos alkotói, újságírói, kritikusi produkciója mellett többek között azt is kiemelve, hogy a Lícium médiaportál galériáját, azt éppen Holló László festőművész galériájával indította. Azóta egyébként Gábor Jáni, Szabó Kálmán, Égerházi Imre is felkerült erre a galériára. Tehát az alkotói vagy művészet közvetítői tevékenység mellett itt Arany Lajos elismerését konkrétan még az is indokolta, hogy Holló László művészi örökségének az ápolásában, népszerűsítésében, ezzel az új formával, mégpedig az internetes megjelenési felületnek a gondozásával tovább erősítette. És ha ott voltunk a díjátadáson, Arany Lajos egyébként szülővárosában vehette át ezt a díjat, akkor az ottani művészeti eseményekre is kitekintettem. Aztán Szabó Magda halálának egy éves évfordulója apropóján született megemlékezések és új művészeti kezdeményezésekről is szó van. És egy, hogyha említettem azt, hogy a Labzártában a legfrissebb események is szerepelnek, akkor egy decemberi kiállítást hadd emeljek itt ki. Bizonyos személyes vonatkozások miatt is Brugó Zenóbia képzőművész tárlatára nagyon röviden tudtam rátekinteni, részben már helyhiány is volt Labzárta, de azért egy rövid értékelést adtam az itteni kiállításáról, és az egyik reprodukciója mellé egy verset is közöltem, aminek az volt a története, hogy Zenóbia kiállítás megnyitó utáni kis beszélgetésben megkérdezte, hogy melyik képet tetszik nekem a legjobban, és én kettőt kiemeltem, a Virtus Ritmus és az Elszakítva önmagamtól című képet, és kérdezte, hogy miért. Én ott hirtelen általános esztétikai, kompozíciós választ adtam neki, és félbe is szakított, azt mondta, hogy nem erre kíváncsi, hanem hogy személyesen, tehát nem mint esztétát vagy művészettörténet oldaláról közelítő embert kérdez engem, hanem mint költőt kérdez, hogy mi az, ami megragadott benne, és mondtam, hogy erre akkor most hirtelen nem tudok válaszolni, viszont ha megvan neki a két kép reprodukciója, akkor küldje már el nekem, juttass el hozzám, mert nem csak az emlékképet, hanem magát a látványt, a konkrét látványt is elő tudom hívni a számítógép képernyőjén, ha nem is olyan, mint az eredet, de nem ülhetek ott állandóan a kép előtt a kiállítótérben, ráadásul ugye egy bankról van szó, és az egyikhez született is egy vers, amelyben végül is a személyes viszonyomat is megfogalmaztam a képhez, és részben önmagamhoz, illetve a kép címe reflexiósort szült egyes szám első szemében, de ezt azért nagyon sok ember magára is érvényesnek tekintheti, és elküldtem aztán neki ezt a verset, de meg is jelentettem. Hát ha már ilyen sokat beszéltünk róla, akkor ez az elszakítva önmagamtól. Annyit kell tudni erről a képről, mert a hallgatók ugye nem láthatják, hogy nagyon sokféle szimbólummal dolgozik itt az alkotó. Archaikus ősi mély rétegekből vett részben az erdélyi rovásírás hagyományokat, annak a kaligrafikus képzeteit is felidézi, részben a szöveg és képstruktúra bizonyos keleti vonatkozásait is, és lényeg az, hogy ez neki, ez a kép a művésznek egy egyes szám első személyű vallomása, hiszen a BZ monogram rajzolódik ki magából a képből is, ami itt az én szempontomból mellékes, mert a kalligráfiának, a betűk rajzolatának azon túl, hogy az egy B és egy Z betű is, van egyfajta íve, egy drámai, akár az egész sorsot felmutató íve, és itt már mellékes lesz az, hogy milyen betűt jelentenek, képpé válnak a betűk, és bennem ez a képpé vált élmény visszakereste magának a szavakat, tehát ez a vers így hangzik, elszakítva önmagamtól Brugó Zenóbia festményéhez. Atyám hitével ütött bélyeg egy messzi égen, mely mégis itt van bennem, s éjszakánként a csillagokra nézve, csontjaimban gyulladt alkonyattal, tulipánt nyitva sejembábjából rettenő szívemben a csöndnek, csodafiú oltárt sem hagy elfelednem. Délréhült lehelletemből rajzoltam ablakodra gyönyörű álmom. Nevem írt a könyvébe az Isten és a sorsom. Azóta lett hűség az éneklő angyalokkal találkozásom. Nyilván nem magyarázni akarom itt a verset, de egyfajta önszembesülés az mindig arra is kényszeríti az embert, hogy az adott pillanatban számára fontos életértékek között is bolyongva valamit kiemeljen, és itt én a hűséget találtam. Ez az embernek nem csak az elszakítva önmagamtól állapota vagy hiány keltette vágyakozás jelentésében van itt előttünk a hűség, tehát nem csak az önmagamhoz való hűség vagy a magamhoz való visszatérés hívása fogalmazódik meg, hanem inkább a gyökerekhez való hűség, a hitemhez való hűség, a hitem megerősítése, a hit sarkpontjainak a tisztázása. Most újra gondolom egyébként magamban ezt az élményben, mikor írtam, akkor ennyire konkrétan nem fogalmazódott meg bennem. Nem egyszerűen csak annyit mondanék, hogy légy hű magadhoz, meg nem is a Delfói Józsa üzenetét, hogy gnótiszáóton, tehát hogy az ismerd meg önmagad, hanem ebben az önmagunkban létben valahogy kiterjeszkedni egy szellemi, lelki, szakrálisabb dimenzióba. És végül is a bűnökhöz is hűnek kell lenni valamilyen formában az embernek. Ezt a hűséget nem úgy értem, hogy a bűnöket követni kell. Nem szabad elfelejteni. Ha nem feledkezem meg a bűneimről, akkor jobban tudnak figyelmeztetni arra, hogy a hiteimhez és a számomra erénynek tartott értékekhez legyek hű. Tehát igen, izgalmas ez a kép, mert most, hogy beszélünk róla, nem csak ezt a néhány lírai sort keltheti fel, hanem hát tulajdonképpen egy teljes univerzumot magában foglal. És ami a legfontosabb, hogy anyagban van megfogalmazva, de mégis a lélekről szól.